A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját február 25-én tartják annak emlékére, hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba vitték, ahol 8 évet töltött fogságban. Először a Gulágon, majd 51. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. A Gulág áldozatairól évről évre megemlékeznek a történészek, túlélők, érintett családtagok, leszármazottak, akik a majd 1 millió elhurcolt ember emlékét őrzik. Felső Zsolcán a Megbékélés Polgári Egyesület emléknapján találkoztam Dubka Györggyel, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatójával, a Szolyvai Emlékpark Bizottság titkárával. Hogyan képzeljük el a Szolyvai emlékhelyet?
Szolyvai emlékhely Kárpát-medence egyik legnagyobb emlékhelye, kegyeleti helye. Azért is a legnagyobb, mert hasonló nem épült, és ahol közel 400 település, közel 12 ezer áldozatának a nevét véstük föl, és hát minden évben november 18-20-a között emlékezünk meg. Ilyenkor meghívjuk a határon túli magyar képviseleteket, történelmi egyházak vezetőit, papjait, és hát közösen imádkozunk az elhunytak lelküdvéért, hiszen egyebet már nem tehetünk, hiszen a túlélők már lassan eltávoztak, én is már csak egy-két embert ismerek, és hát megígértük nekik, hogy az utánunk jövő nemzedéknek is átadjuk mindazt a történetet, szenvedéstörténetet, amit ők átéltek, hogy hasonló esetre ne kelljen sor kerüljön, és hát ehhez tartjuk magunkat. És hát az emlékpark mellett ugye majdnem minden kárpátai magyar lakta településen külön emlékművet is emeltek a helyi lakosok, ahol vagy kopjafa, vagy mű, tehát emlékoszlop, vagy egyéb formájú emlékjelre felvésték a helyi áldozatoknak a nevét. Tehát ez alapvetően szimbiózisban van, tehát mindenki fontos ügynek tartja, hiszen majdnem minden kárpátai családot érintett ez a tragédia, ami megtörtént ugye 1944 őszén.
Hát jó 70 könyv kiadvány jelent meg, de vajon a kutatást be lehet-e fejezni?
Hát ha alapvetően nézzük az úgynevezett tragédiakutatásokat a második világháború, még az első világháborús kutatás is javában tart, ugye még pedig már mióta több mint 100 éve történt, és a Málenki robot, az a Gulág-Gupvi kutatás tulajdonképpen csak a rendszerváltás után vált lehetségessé. Mi is csak 1989-ben mertünk először konferenciát szervezni, miközben ugye a holokausz kutatás ugye 1945 utántól folyamatosan történt, tehát mi lemaradtunk, jó magam is ugye mindkét területet művelem, és hát én egyenlőségjelet teszek az úgynevezett nemzeti szocialista, tehát a hitleri, illetve a sztálini kommunista diktatúra közé, mert mind a kettő emberpusztító rezsim volt, és ezért nekünk nagy behozni valónk van, és örülök neki, hogy egyre több fiatal történész csatlakozik hozzánk, és foglalkozik ezzel a témával. Ezt azért mondom, mert amikor én megvédtem a doktori disszertációmat a Gulág-Gupvi témából, első voltam, azt lehet mondani, a Kárpát-medence szintjén, és hát örülök annak, hogy egyre többen, sőt már egyetemeken, főiskolákon is témául választják az elhurcolás történetét, a egy-egy falunak a tragédia feldolgozását. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a mozgalom kiszélesedett teljes Kárpát-medencei szintre, hiszen most már számon tartjuk egymást, mint történészek, úgy felvidéken, mint Erdélyben, az anyaországban, délvidéken, és ez azt jelenti, hogy évente körkörös konferenciákat, találkozókat szervezünk, kiutazásokat, és hát minden évben beszámolunk minden kutató a saját maga területén elért eredményekről, és hát kijelöljük az újabb témaköröket, úgyhogy...
Említette az előadásában például, hogy Felvidéken, Máramarosszigeten, tehát román területen is kiszélesítették a kutatásokat.
Igen, erre azért is volt szükség, mert ugye 1944 őszén a túlbuzgó sztalinisták Kárpátalján úgy képzelték el, hogy létrehozzák a 16. Kárpátai Szovjet Szocialista Köztársaságot, és kezdve Ungvártól Kassáig, illetve Debrecenig, illetve, hogy mondjam, Szatmárnémetig, vagy Máramarosszigetig, ezt a területet becsatolják egy egységes területbe, és onnan elhúzolták az embereket. Miután megtudták ezt a szövetségesek, mert ugye erről nem volt szó a jaltai, vagy a teheráni megbeszélésen, lefújatták ezt az akciót, de viszont az embereket nem engedték haza a lágerekből, a szovjeti gyűjtőlágerből, és sokan ott haltak meg, és ezért fontosnak véltük az első perctől kezdve, hogy a környező országok magyarjait is beemeljük ebbe a kutatási programba, és most már teljes mértékben kiszélesítettük, most már úgy gondolkodunk, hogy Kárpát-medencei szinten is leltárba kell venni. Ugye eddig most már bizonyítható, annak alapján is, hogy a magyar kormány közel 700 ezer szovjet hadifogoly kartonját vásárolta ki Moszkvától, a moszkvai levéltártól, és már ez bizonyítja, hogy közel 700 ezer ember ott szenvedett a Szovjetunió különböző lágereibe, ennek a feldolgozás anyaga folyik, de már látjuk szurópróba szerűen, hogy csak 25-30%-a van meg a kartonokban a név, a többi 70%-a nincs. Tehát előzetes számítások szerint több mint 1 millió magyar ember hurcoltak el a Szovjetunióba és raboskodott különböző térségek lágereibe, és ez azt jelenti, hogy nemzeti ügy, ezzel foglalkozni kell, hiszen majdnem minden magyar családot érintett a Kárpát-medencében.
Hát egészen távoli területeken is vannak magyar áldozatok, hát hozzájuk most nem tudnak elmenni az ő sírjaikhoz.
Igen, tehát 2009-ben indítottuk el az úgynevezett emlékutakat, expedíciókat, elsősorban a pécsi német kör szervezésében, mert én úgy gondolom, hogy ők a zászlós hajói ezeknek az emlékutaknak a eddigi szervezésében, és nekik köszönhetően azóta bejártuk Kaukázus, Ázsia, illetve Szibéria egykori lágereit, tehát mi úgy gondolkodunk, mint a kriminalisták, nem elég, hogy megnézzük, hogy ki mit mondott, milyen dokumentáció van, hanem kiszállunk a helyszínre, és ott megvizsgáljuk, adatokat gyűjtünk a helyi lakosságtól, a népemlékezet mit tud a helyzetről, kapcsolatba lépünk a helyi történészekkel, helytörténészekkel, tehát mindenki, akit segíteni tud, és hát ezeket ledokumentáljuk, hogy majd az utánunk jövő nemzedék meg könnyebb dolga legyen, hiszen mi még 70 évesek abban a helyzetben vagyunk, hogy a mi apáink, akik a lágerbe jártak, az én apám is, ugye kétszer járta meg, egyszer volt Málenki robotos Dombászon, másodszor gulágrabos Murmanba, tehát mi első kézből kaptuk az információt, tehát mi jobb helyzetben vagyunk, mint már a fiaink, vagy az unokáink, ezért nekünk fontos, hogy ledokumentáljuk mindezt, és hát így majd az úgynevezett alapkutatásokból össze lehet állítani egy teljes Kárpát-medencei szintű katasztert, illetve egy monográfiát, amely megyénként készít kimutatásokat a veszteségekről.
Az eurázsiai kutatásokról megszületett egy vaskos kötet.
Igen. Hát én tulajdonképpen ez a harmadik könyv, amit az eddigi emlékútról írtam, ez a legvaskosabb. Azért, mert ebben több mint 40 ezer kilométeres kutató útnak az anyagát dolgoztam föl. Az azt jelenti, hogy kezdtük Per megyében, onnan az Urál két oldalán, Jekatyerinburgba, Cseljabinszbe, Baskírföldön, Tatárföldön, Csecsenföldön bejártuk Azerbajdzsánt, Grúziát, vagyis Georgiát, ha most már így nevezik, Örményországot, majd Kazasztán területét, és hát Üzbegisztánba fejeztük be. Tehát ez felöleli ennek az útvonalnak a kutató anyagát, és hát nagyon sok dokumentumot kaptunk a helyi egyetemek tanára, történész professzoraitól, akikkel ma is tartjuk a kapcsolatot, és ez egy nagyon fontos, hogy így, hogy mondjam, egy nemzetközi összefogásabb próbáljuk azokat a fehér foltokat, hogy mondjam, tisztázni, amely a történetírásunkban eddig nem történt meg.
Végül meg kell kérdeznem, hogy tud dolgozni, nem akadályozzák, nem támadják az emlékhelyeket? Mit lehet mondani?
Hát alapvetően én nem szoktam megijedni, voltak kihívások, ugye az elmúlt több mint 30 évben voltak fenyegetések, hogy hagyjam ebbe ezt a kutatómunkát. De alapvetően én hivatástudatnak érzem azt, hogy meg kell tudnunk, hogy kik adták ki a parancsot, miért kellett ennyi sok ezer embernek szenvednie, kik voltak a végrehajtók, ha már nem is tudjuk megbüntetni a végrehajtókat, legalább nevezzük meg őket helyszínenként, hogy kik okozták azt a tengeri szenvedést, sokaknak a halálát, mert az eddigi képmutatások szerint úgy jön ki, hogy a második világháborúban, a frontharcban sokkal kevesebben haltak meg, mint a táborokban, munkatáborokban. Tehát a lágerekben kétszerte, sőt falvanként kimutatásban háromszorta több ember pusztult el. Hát mi más ez, mint nem népirtás? Tehát etnikai alapon történt népirtást szerveztek meg, hiszen ha ők, már mint a sztalinisták, az akkori kommunisták, arra hegyezték volna ki a kérdés, hogy igen, fontos nekünk a munkaerő, a nyers munkaerő, akkor etetni kellett volna foglyokat, egészségügyi ellátásban részesíteni, de nem, rábízták a természetre, minimalizálták az ellátást, aki kibírta, kibírta, aki nem, nem, az ott van eltemetve. Tehát most például Nagydobrony dolgozom föl, összehasonlítva a Magyar Nemzeti Levéltár anyagával, hihetetlen, hogy a közel 300 elhurcoltnak ból legalább, hogy mondjam, olyan 110-120 nem tértek haza, és ennek a nagy része civil ember. Tehát ez is mutatja azt, hogy itt valóban a 18-tól 60 évkorú férfiak esetében népirtás történt, azzal minél kevesebb gyerek szülessen, minél kevesebb magyar család legyen, és hát ezt tulajdonképpen be is kellett hozni az elmúlt 30 évben, hogy meg tudjunk maradni. Tehát én örülök annak, hogy azért a kárpátiai magyarság gerincét nem tudták megroppantani se az első világháborúba, se a másodikba, és most ugye nevezzük ez a harmadik világháború, tehát most is próbálunk egyenes gerinccel túlélni a háború árnyékában ezeket a vészterhes napokat, és hát Istenhez fohászkodunk, hogy végre béke legyen, és ne kelljen az embereknek félelemben élni.
Kedves hallgatóink, dr. Dubka György író, újságíró, szerkesztő, történész és lágerkutató, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a Szolyvai Emlékpark Bizottság titkára tartott előadást, a Málenki robot elhurcolásokról és más helyi történésekről szóló konferencián, amelyet a Felsőzsolcai Megbékélésért Polgári Egyesület szervezett.
Akarta, azt se tudna többet, végében haltak meg, mégsem volt rabatal, itt fekszik, itt borlat, sok ezernyi magyar, sok ártatlan magyar, sok védtelen magyar. Van itt még néhánynak a hazai földből, mások is megőrzik, én is féltve őrzöm, patakszik a könnyünk, amikor ránézünk, nem lehet leírni, ilyenkor mit érzünk. Nekem a reménység teljesen elfogyott, talán soha többé nem járok ott. Magyar földet én már sosem taposhatok. Sok ártatlan magyar, sok védtelen magyar.